Kedves hallgatók, ez itt a Szolda a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Szeretném bemutatni a kék sarokban ülőket, Berta Zoltán református lelkész urat, akit újonnan köszönhetünk körünkben, Kis László görög katolikus atyát és egyetemi lelkészt. És Asztalos Richárd evangélikus lelkész urat. Úgyhogy vágjunk is bele. Első kérdés az általában az minket illet, de már egy gyors kérdés. Vállalkozóként, most leírtam magamnak, vállalkozóként gazdasági életben sokszor szembesülök azzal, hogy a nagy art, a felvágás sokkal nagyobb népszerűségnek örvend. És hát ez ezáltal a pénzt is jobban vonzza, mert az olyan emberekhez úgymond áramolnak az emberek, és ezáltal az ilyen emberektől vásárolnak termékeket, szolgáltatásokat. Most keresztényként és családfenntartóként milyen magatartást kellene tanúsítanom, vagy tanúsítani az ilyen helyzetekben?
Te is legyél nagy arca, ha fenn akarod tartani a családot. Nem tudom, a vállalkozói lét az egy egészen más lét, abból a szempontból, hogy az ember azért vására viszi a bőrét. Én, ahogyan megismertük egymást, megismertem a te sajátos történetedet, hogy egy jól menő, magas fizetéssel rendelkező munkahelyet hagytál ott, annak reményében, hogy megismerve a keresztény vállalkozási szellemiséget, felépíts saját magadat. Ennek vannak hátulütői is, nyilván, hogy nagyobb a szabadság, de nem csippan az OTP meg az Erste Bank 5-éig, hogy megérkezett a fizetés, hanem bizony kockára teszik az emberek a jónak tűnő megélhetést, vagy hasonlókat. Azt gondolom, hogy ez a nagy arc dolog, amit mondtál és amit említettél, ez bizonyos tekintetben jó az első néhány találkozáskor, de hogyha nem hozza az ember azt a várt eredményt, amiért fizet, akkor nyilvánvalóan utána nem biztos, hogy ez a továbbiakban kifizetődő lesz. Ezt általában én építési vállalkozókkal tárgyalva ismertem meg, hogy persze, fiam, azon a nyomba, meg felbevakoljuk minden, meg lesz minden, persze, kész. Aztán utána nyilván minőségi kifogásaim voltak a munka elvégzésével kapcsolatban, de ő megmagyarázta azt is, hogy ez igazából egyenes, ez párhuzamos, ez meg függőleges. Nyilvánvalóan még egy munkát nem vele végeztetett el az egyházközség, és ezt azt gondolom, hogy ha megvan a mögötte lévő mögöttes tartalom, illetőleg az a munkavégzés, akkor nyilvánvalóan az ember lehet egy kicsit büszkébb, de azt gondolom, hogy semmi esetre sem nagyképűbb. És az, hogy az érvényesülés szempontjából ez milyen, hát nyilvánvalóan azt ismeritek ti is, azt a jézusi mondást, hogy akinek van, annak adatik. Tehát én számtalanszor a munkám szolgálatom során láttam azt, hogy van olyan ember, akit még az ág is húz. És ezzel nem tudsz mit kezdeni. Tehát valahogy nem jön össze neki semmi, egyik vállalkozás nyitná a másik után, a másikat a harmadik után, de valahogy sosem viszi végig, vagy nem teszi meg azokat az erőfeszítéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy aztán egyszer siker koronázza az ő vállalkozását. Tehát, hogyha tényleg valamit akarsz csinálni, akkor azt gondolom, hogyha nem teljes erőbedobás és nem szívvel csinálod, akkor nyilvánvalóan annak nem lesz meg a maga eredménye, és nem fogja elérni a maga célját. Én nem azt mondom, hogy milliárdosokat kell majmolni, vagy éppen kopírozni, hiszen nyilvánvalóan nekik is megvolt az, hogy hogyan is szerezték meg azokat a milliárdokat, de elgondolkodtatóak azok az önismereti, illetőleg vállalkozói tréningek, amelyek megmutatják azt, hogy mi is az út. Volt egy barátom, neki egy elég drága német sportautó volt a vágya, És hát azt gondolta, meg elment egy-két ilyen kisebb egyházhoz, és ott azt mondták neki, hogy tűzön ki maga elé célokat. Hát ő egy posztert kiragasztotta a WC ajtajára, és ezt nézegette, és közben azt mondta, hogy igen, nekem ezért mindent meg kell tennem. Hát 3 év letöltendő volt ennek a dolga. Volt neki Porsche-ja, csak aztán utána elvették tőle, és hát elárverezték. Úgyhogy nyilván a cél az nem feltétlenül szentesíti semmilyen esetben szerintem az eszközt.
Sziasztok! Hát én is azt gondolom, hogy keresztény vállalkozóként fontos az, hogy mondjuk az a keresztény jelkép, amit viselünk, annak legyen tartalma. Egyik ismerősöm mondta azt, hogy ismerve egy kereszténynek mondott vállalkozót, hogy cápa van a kocsijára rajzolva, holott tudjuk, hogy tényleg a hal az mennyire mély kifejező erővel bír, hogy tényleg egy mozaik szó, a hal a görög iktüsz szóból származik, az Jézus Krisztus Theos Hűos szószon, Jézus Krisztus Isten fia üdvözítő, és hát ennek a valakinek nem ez jött le, hogy az üdvözítőben hívő ember ez a vállalkozó, hanem egy cápa, egy hiéna, aki mindent elvesz. Én azt gondolom, hogy hosszú távon mindig megéri a becsületesnek lenni. Talán előttünk állhat Józsefnek a példája, aki Egyiptomban tényleg az Istenhez hűséges maradt, és megáldott az Isten minden keze munkáját. Tehát én ismerek olyan vállalkozókat, akik számára ez fontos alapelv, hogy a másét nem, de az enyémért tényleg céltudatosan küzdök, az Istenre figyelek, és tényleg megáldotta az Isten. Tehát, hogy olyan nem csak anyagilag, hanem gyakorlatilag az anyagi bőségében megmaradta, egyensúlyban maradt. És szerintem ez a legfontosabb.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit szeretettel. Én nem a vállalkozói létről fogok beszélni, mert arról nem tudok. Egyáltalán nekem a pénz az a terület, amihez nem is értek, meg nem is szeretek vele foglalkozni, viszont úgy általában munkahely és munkahelyen lét. Azt látom sokakkal beszélgető, testvérekkel beszélgető, hogy a keresztény munkaerőt azt nagyon megbecsülik. Mert ő tényleg becsületes, ő elvégzi azt, amit kell, akár még más helyett is, lehet, hogy kihasználják. És talán amiatt is kialakul sokakban egyfajta keresztény gőg. És azt gondolják, hogy hát sokkal többet érek, sokkal több vagyok. Ez az egyik nehézség, ami viszont már a mai témánkhoz kapcsolódik. A másik pedig, hogy azzal is találkoztam, hogy hát én azért taposok, azért törtetek, azért akarok milliárdos lenni, hogy majd visszaadhassam, és majd az egyháznak adhassam, akkor nagyobb lesz a tized is, meg minden. De minden ilyen majdha, az soha nem véget érő majdha. Úgyhogy nekem ez a két olyan dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban.
És akkor a kérdések. Hogyha már valakiben megfogalmazódott, igen, mindig az első a legnehezebb, de bátran.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Nekem az lenne az első kérdésem, hogy 2011 nyarán született egy parlamenti döntés, amely azt mondta ki, hogy a történelmi egyházak közé beveszik a hídgyülekezetét is többek között, és hát én azt gondolom, ez az én szubjektív véleményem, hogy ez a kereszténység minden percen való lábbal tiprása, hogy a hídgyülekezetét beveszik azon egy történelmi egyházak közé, amely Jézus igazi tanítását tartalmazza. Én azt gondolom, hogy a farizeus magatartás minden egyes pillanata megjelenik a Németh Sándornak a proféciájában. Elég megnézni a Vidám vasárnapokat, hogyha valaki nézi az ATV-t, akkor megláthatja, hogy sajnos ezeket nem túl hitelesen teszi meg. És az lenne a kérdésem, hogy az egyház felekezetek, hogy hogyan tudják ezt megemészteni, illetve hogy volt-e valamilyen tiltakozás ez ellen. Ez az első kérdés. A másik pedig az, hogy ugye az egyszerűséget nagyon sokan szokták egyébként kifigurázni. Ugye az egyszerűség az egyenlő általában az igénytelenséggel, a 21. század ezt ki szokta forgatni szándékosan. És hogyha megnézzük a Szentírásban a farizeusoknak a magatartását, akkor folyamatosan kellemetlen helyzetbe hozzák a megváltót. Például megkérdezik, hogy szombaton te hogyan akarsz gyógyítani, vagy miért gyógyítasz te egyáltalán? Tehát hogyan merészeled ezt csinálni? És ezek a kellemetlenkedő, megszállott értelmiségiek, aminek az utóképe egyébként George Orwellnek az 1984 című regénye, ahol van egy Syme nevezetű ember, és aki a szópusztítással foglalkozik. Tehát az egyszerűség, ami egyébként egy jézusi erény, és ugye több mint 1800 évvel később, ugye Petőfi Sándor is megfogalmazta az Útirajzok című könyvében, ami Kerényi Frigyeshez volt megcímezve 1846-ban, és a következőket mondja, hogy a képmutatás az egy könnyű mesterség, minden bitangért hozzá, de igazán szívből azok tudnak szólni, akik nemesebb lelkek, és akik igazán tudnak egyébként hinni. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy az egyszerűség az miért igénytelenség, és hogy a 21. században, ugye mindig erről szoktunk lamentálni, hogy a 20. századból mikor tudunk a 21. századba átlépni. Én most kérdezem akkor azt, hogy hogyan tudjuk a jézusi egyszerűséget és a valódi jézusi magatartást és a valódi jézusi közösséget megvalósítani. Köszönöm szépen.
Hát ugye a 90/4-es törvény, ami a rendszerváltó parlament létrehozott, az igazából annyi volt hozzá szükséges, hogy az ember egy egyházat alapítson, hogy legyen valami alapító okirata vagy valami hitvallása, és 100 ember nyilatkozzon arról, nem is kellett nekik egy helyen lenniük egyszerre, hogy ők egyházat szeretnének alapítani, tehát egy ilyen aláírást kellett igazából csak letenniük. Na most ez azt hozta, hogy 2014-ig, vagy 2012-ig 270 valahány egyház volt bejegyezve Magyarországon, amely ugye jogosult volt az adóvisszatérítésre, áfa visszaigénylésre, 1%-os kampányoknak a létrehozására, illetve sorolhatnám, hogy milyen kedvezményekben részesült, és utána egy huszárvágással megállapították, hogy először csak 10 bevett egyház volt, aztán utána azt kiegészítették még párral, nyilván a történelmiek alapvetően egyből bekerültek, de voltak olyan gyülekezetek, meg voltak olyan egyházak, amelyek nem kerültek be, és el kellett mennünk egészen Strasbourgig, holott már hosszú éveken, évtizedeken keresztül szolgálatot teljesítettek, illetőleg iskolákat, egyéb szeretett intézményeket tartottak fenn. Ugyanúgy, mint amikor bevezették a felmenő rendszerben, az általános iskolában a hit és erkölcstanoktatást, vagy az erkölcstanoktatást, akkor sem kérdezték meg az egyházakat erről, hogy van-e véleményük róla, hanem egyszerűen csak megjelent ez a törvény, nem volt társadalmi egyeztetés erről, és nem volt igazán semmi. Nyilvánvalóan, akik kikerültek ebből a körbe, azok nem nagyon örültek neki, de azért olyan visszaélések voltak annak idején az egyházak, illetőleg az egyház szóval, mint olyannal, hogy például volt olyan magyar autószerelők egyháza, akik igazából semmilyen vallási dolgot nem tettek le az asztalra, de visszahúzták az áfát a Németországból behozott Opel Kadettek, mit tudom én, milyen alkatrészei után. Tehát, hogy nyilván ezen azért valószínűleg igazsága van, vagy igaz volt az, hogy hol valamilyen ilyen cenzúrát kellett létrehozni. Az már más kérdés, hogy régebben egy cégbíróság jegyezte be az egyházat, most meg már a parlamentnek kell döntenie arról, hogy valamelyik egyház-e vagy nem. Nyilván a protestánsok leginkább a szentírásnak a mérlegén szeretnének megmérni azt, de ez a jogalkotásban elég kétséges, hogy most ki hogyan értelmezi és ki hogyan érti, meg hát papok nem nagyon ülnek ott a felsőházban, meg az alsóházban sem, ha lenne még olyan. Annak idején ez püspököket delegáltak ezekre az ülésekre, illetve a parlamentbe, és képviselők voltak, akkor megvolt ennek a norma kontrollja, úgymond. Ma már nincsen, tehát nem is nagyon lehetett mi ellen tiltakozni, mert nem volt megkérdezve sem. Ez az egyik dolog, amire reagálnék. A másik pedig az, hogy nem olyan régen egy kedves kolléganőm írt egy cikket, egy ilyen közéleti blogja van az Evangélikus Egyháznak, és az a cím, amit visel az ő cikke, hogy miért lett a Szent Gagyi. És hát ebben pont arról beszél, hogy viaszos vászon oltárterítő, szétcsepegtetve viasszal, művirág az oltáron, és még sorolhatnám, ami úgy jellemzi a kis vidéki gyülekezeteket általában, de ezt azt gondolom, hogy nem csak ennek kellene betudnunk. Tehát volt egy olyan 40 éves időszak, amikor az egyháznak semmit nem lehetett adni, meg semmit nem is adtak, És volt olyan időszaka az én egyházközségemnek is, hogy egy 100-as izzóra, hogy a pap lásson gépelni, azon a gépíró, mi annak a nevén, írógépen, amit ő vásárolt a saját pénzéből, hogy azon lásson indigóval gépelni, hogy úgy sokszorosítson. Nyilván ezek az idők már elmúltak, de annak idején spórolni kellett egy 100-as izzóra, hogy összejöjjön. És aztán ez a fajta mentalitás az megmaradt az egyházban, az egyháztagokban is, hogy hát jó lesz nekünk az is. Mondok egy példát. Helyet nem mondok inkább. Egyszer egy gyülekezeti házat újítottunk fel, és jött egy idős asszony, aki azt mondta nekem, hogy tisztelendül hoztam egy teáscsésze, kávéscsésze készletet. Hát mondom, ez tök jó, ide tetszik adni? Persze. Nézem, mert csak 4 darabból áll. Hát mondom, csak 4 darabból állt ez eredetileg? Azt mondom, nem, 6-ból. Csak hát már 2 eltört. Gondoltam, ezt ide elhozom, én meg veszek magamnak egy újat. Hát mondom, nem lenne inkább az úgy jó, hogy ezt megtartja otthon és hoz az egyháznak egy újat? Ja, nem, hát ő nem erre gondolt, hanem hogy az jó lesz itt az egyháznak. Mert sok esetben tényleg jó volt az egyháznak. Számtalanszor, hogyha a lelki hivatalban vagyok, felhívnak telefonon, vagy megkeresnek személyesen, hogy van egy ilyen kis ágy, ami igaz, hogy lekopott róla a pelenkázó résznek így ez a lemosható része, de hát jó lesz még az valakinek, meg az egyháznak, behozhatom-e? Hát mondom, hogy nem. És akkor kérdező, hát de miért? Hát mondom, mert én nem fogom használni, de hogyha valakinek azt szeretném odaadni, akkor még olyat szeretnék adni, ami nem gépronynak való, vagy nem tüzelőnek való, hanem tényleg valóban használható. És ezt a fajta szemléletet, ezt így megszoktuk. Nyilvánvalóan ez ellen is tenni kell, hogy ez ilyen formán megváltozzon. Volt egy kollégám, akivel együtt dolgoztunk, és kérdeztem tőle, amikor elküldött megvenni valamit, hogy most a 3008-ast vagy a 4200-ast hozzam valamiből, és akkor azt mondja, hát nem hozza 4200-ast, mondom, de hát miért? Azt mondja, hogy lássák, hogy ez egy tökös egyház. Tehát, hogy bizonyos tekintetben az ember szeretne azért jó képet kiállítani magáról. Ez néha csak 400 forint, néha azért túlzásra ad okot sajnos, és néha el is túlozza, és el is veti a súlykot az egyház.
A törvényre visszatérve, igazából az, hogy kit tekintenek egyháznak, vagy illetve a magyar állam kit tekint egyháznak, tehát ezt elfogadtuk. Szerintem a katolikus egyház is ezt így elfogadta. Az tényleg nagyon visszás volt, amikor érdemes volt egyháznak egyházként működtetni sokféle vállalkozást is akár. Nem is csak az áfák meg az 1%-ok miatt, hanem szerintem még nagyobb tétel volt a egyházi kiegészítő normatíva. Tehát az a fajta normatíva, amit szociális, illetve oktatási intézmények kapnak azért, mert olyan tevékenységet végeznek, amit mondjuk állami vagy önkormányzati intézmények is végeznek, és ezt azért kapja az államtól egy-egy egyház, mert a sima normatívában az önkormányzati intézmények se tudnak kijönni, azt az önkormányzatok pótolták ki, és ezt a plusz összeget megkapták, és emiatt nagyon sok alapítvány, egyesület egyházzá vált. Tehát olyan neveket vettek fel, amik tényleg furcsa volt, tehát minden út és erény volt, minden a mennyekbe vezetett, és kialakult ez a kifejezés, hogy biznisz egyházak. És ez igazából nem a történelmi egyházakra vonatkozott, hanem azokra a formációkra, amik egyházi címet vettek fel emiatt. És igazából ez a törvény ezt akarta egy kicsit kiküszöbölni, részben sikerült, részben nem, mert más utakat vettek, ezek a más irányokba indultak el ezek a közösségek, tehát megtaláltak más bejegyzett egyházakat is. Az, hogy egyszerűség mit jelent a 21. században. Én azt gondolom, hogy valahogy úgy élni, hogy úgy legyen egyszerű az életünk, hogy tudjunk mindennek örülni, ami van. Tehát, hogyha valamiből annyira sokféle és sok van, akkor egyszerűen nem tudsz örülni neki. Tehát, hogy annak az élménynek át tud-e magadat adni, hogy ez a tiéd. Hogy ettől gazdagabb lett az életed. Hogy most ez egyáltalán, ha veszel vagy megkapsz valamit, az egyáltalán felderít-e. Tehát, hogyha ha már olyan, hogy kapsz egy PlayStation-t, és hajítod a többi közé az ágynemű tartóba, akkor már ott nincs értelme annak, hogy valamit kaptál, vagy megvettél. Tehát, hogy Jézusnál én valahogy azt látom, hogy ő tudott minden pillanatnak örülni. Tudott minden emberi találkozásnak örülni, tudott minden tájnak örülni, amit tehát, hogy valahol mondjuk a kenyészaporítás történetben nem csak az a szép, hogy mennyi sok ember jól lakott, hanem hogy Jézus megfogta azt a kenyeret. Az a pillanat az egy szent volt. És nem a csoda miatt, hanem csak azért az már is egy csoda volt, hogy egy kenyeret a kezébe foghatott. És így, hogyha így tudsz örülni egy csésze teának, vagy akár egy Porsche-nak, akkor ha ezt meg tudod őrizni, akkor szerintem Isten előtt rendben van.
Tudom, hogy csak ketten szoktak hozzászólni, de van egy olyan jó mondat, amit presbiteri gyűlésen hallottam. Az, hogy más egyháznak, felekezetnek mi jár, mi nem jár, szerintem mi akkor járunk a legjobban, hogyha a saját küldetésünkkel foglalkozunk. Viszont a presbiteri mondat, presbiteri gyűlésen, hogy ugye vidám vasárnap, csak nehogy mi a szomorú vasárnap legyünk. És bizony, ha nagyon másmilyenek akarunk lenni, akkor ha az ellentét akarunk lenni, akkor szomorú vasárnap leszünk. Ne legyünk, mert így is sokan azt gondolják, hogy a templomban járás a szomorú vasárnap, hogy oda szomorkodni járnak az emberek. Ez a valós elképzelésük. Úgyhogy legyünk mi is bátran vidám vasárnapokká. Az egyszerűség pedig a Bibliára biztos akkor azt mondják sokan, hogy mennyire egyszerű könyv, hiszen Jézus összefoglalta egy szóval annyival, hogy szeretet, de aki erre azt mondja, hogy egyszerű, az nem tudja, hogy mi a szeretet.
Ha jól tudom, akkor Jézus elég sokat beszélt a farizeusok ellen. Az ő képmutatásuk ellen, és az ellen, hogy állandóan a szabályoknak a betartására törekedtek, és sokszor elveszítették szem elől azt, hogy mi is az igazán fontos az embereket és a szeretetet. Az egyik kérdésem az arra vonatkozik, hogy miért más az a mostani egyházaknak, a mostani felekezeteknek, a törvényének a betartása. Miért kell ehhez ragaszkodni, inkább, mint hogy az evangéliumi szeretetre, amire Jézus is tanít minket, erre törekednénk. A másik kérdésem az pedig hasonló ez, hogy arról beszél Jézus, hogy nem, ő nem csak a zsidóknak, nem csak a saját honfitársainak, hanem mindenkinek hirdeti az evangéliumát, és egy kicsit most azt látom, hogy bezárkóznak az egyházaink, a felekezeteink, hogy nem nyitunk, hanem ülünk a babérjainkon, még örülünk, hogy a templomnak legalább a negyede tele van, és próbálkozunk így azokat megtartani, akik ott vannak, és nem szoktunk nagyon nyitni. Van-e valami olyan lehetőség, valami olyan kezdeményezés, ami azt mutatja, hogy az egyház nyitott, és ott van az embereknek, mindenkinek, aki érdeklődik. Ezen a szólyban a papnakon kívül természetesen.
Ezt egyébként nem az egyház találta ki, egyik egyházra, úgyhogy.
Jó kérdések, ezek egy görög-katolikus kispaptól, akit én még majdnem gyermekkora óta ismerek, és azóta is hiteles arcnak tartok, ezért örülök, hogy itt vagytok. Mi még együtt közös pontoztunk annak idején Szapiékkal, és örülök, hogy most is találkozhatunk. De a lényeg szerintem az egészben az, hogy nyilvánvalóan ez is egyfajta olyan forma, amit mi szeretnénk megtalálni, de leginkább szerintem az a jó ajánlólevél, hogyha nem a papnak kell mindenhova elmennie, meg nem a papnak kell mindenhol bizonyságot tenni így az ő hitéről, vagy ami őt megragadta, hanem sokkal inkább az, hogy a hívei teszik ezt. Amikor ők hívogatnak a templomba, és nem a pap, mint egy szolgálati becsípődésként így megy, és akkor magát már régen láttam a templomba, én néha a meglepetés erejével szolgálok. Van egy ilyen, hát ha nagyon menőn akarnék fogalmazni, akkor van egy ilyen nagyon true player barátom. Ő mondta azt, hogy tudod, hogy kell misszionálni, Ricsi? Hát nem tudom. Bekopogsz? És amikor kinyitják az ajtót, akkor csak ennyit mondasz. Hallottam, hogy evangélikus lelkész keresnek. Itt vagyok. Úgyse fogják azt mondani, hogy nem evangélikus lelkészre gondoltak. És hát, ha lesz belőle valami. Úgyhogy némi esetben az én is kipróbáltam.
A farizeusok egyébként nem rosszul kezdték. Tehát ők úgy úgy indultak, hogy sokat tettek a közösségükért. Fontos volt számukra a hitüknek a tisztasága, fontos volt a nemzeti önazonosságuk, de úgy szépen lassan elkényelmesedtek. Megvolt a múltnak a dicsősége, megvoltak a törvényeik, amik valamikor még megtartották őket, és szépen lassan ezek túlnőttek rajtuk. És hát ezért alakulhatott ki köztük és Jézus között például olyan vita, hogy mondjuk ott vannak a templomba, és meggyógyítja a régóta beteg asszonyt, vagy a vakfiúnak visszaadja látását, és akkor, mikor vakfiúnak visszaadja látását, tehát olyan tortúra kerekedik belőle, hogy neki kell ennek a meggyógyult embernek ott a tanács előtt, majdnem egy bíróság előtt kell felelni a kérdésekre, akkor behozatják a szüleit, azok letagadják, hogy nem, illetve nem alkotnak véleményt a saját fiúkkal kapcsolatban, kérdezzétek őt, elég idős már hozzá, hogy adjon választ magáról. És ott van ez a szerencsétlen, meggyógyult ember is, és csak ennyit tud mondani, hogy hát egyet tudok, vak voltam és látok. Tehát én nem tudom ezt az egészet, hogy most hogy van a törvény, meg most mi van, mit kell csinálni, akár szombaton, vagy máskor. Egyet tudok, hogy vak voltam és látok. És valahol a farizeusok talán ezt veszítették el. Ezt a mély kapcsolatot az Istennel. Az Isten azért adta a törvényeket, hogy az embert megtartsa azon az úton. Ez a szombati törvény eredetileg például arról szólt, mondjuk a Teremtés könyve, hogy benne halljuk, hogy Isten teremtő munkája után megpihen, és hogy az ember is ne csak dolgozzon, igen, annak is nagyon megvan a helye, mert meg valahol a munka az építés, és többek leszünk, dolgozunk, tanulunk, nyilván nem mindig népszerű erről beszélni, de én azt gondolom, mindannyian érezzük azt, hogy jó érzés valamint túl lenni, jó érzés valamit megvalósítani, jó érzés valamit alkotni. És hogy tehát arról beszél eredetileg a Szentírás, hogy igen, dolgoztál, de hogy legyen egy olyan napod, amikor intenzíven a Teremtővel foglalkozol. Intenzíven az élet nagy kérdéseit feszegeted, hogy is van ez. Megállsz, egy kicsit kilépsz ebből a világból, egy kicsit felülről nézed a saját életed, a másét, kicsit nem csak azzal a valósággal, amit itt tapasztalni tudsz, nem csak azzal szembesült, hanem azzal a láthatatlan valósággal is, ami szerintünk, én azt gondolom, hogy ugyanolyan valóságos, és erről szólna a szombat. Vagy nekünk meg erről szólna a vasárnap. És hogy itt már ezt elfelejtették, és azt mondták, hogy igazából a vasárnap ez olyan nyugi nap, amikor még azt se érdekeljen, hogy a másik beteg. Hagyjatok engem békén, mert szombat van. És hagyjuk egymást békén, és mindenki húzódjon be. Tehát, hogy valahol a lényeget az akkori bocsánat, farizeusok elveszítették. És ez szerintem ma is valahogy ugyanaz kell, hogy legyen, hogy ezt mindig meglássuk az írott törvény mögött az igaz igazságot. És a másik, hogy hát igen, ez tényleg nagyon nehéz dolog, hogy mit tud tenni az egyház. Szerintem lelkészeknek mindannyiunknak, amikor elindultunk ezen a pályán, nagy álmaink, terveink voltak, és ebből hál' Istennek sok minden megvalósult, sok minden talán csak álom maradt, és nem tért meg mindenki a mi szavunkra, bármennyire is szerettük volna. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy az embert tiszteljük, azt szerintem az evangéliumból is sokat átvisz. Tehát, hogyha a másik emberben az ő személyét szereted és tiszteled, az nagyon sokat jelent. Én legalábbis azt tapasztaltam, azért mindig hálásak az emberek, és ezt meg se kell játszani. Nálunk a görög egyházban ilyenkor házszentelések időszaka van, és én korábbi szolgálatom helyemen sokat voltam az olácigányok között is. És engem hát tényleg érdekelt a kultúrájuk, érdekelt az, hogy voltam egy lakásban, egy akkora cserépkája volt, majdnem mint ide a fal. És akkor én azt egyenként végignézegettem, hogy megmutogattattam velük, hogy melyik ajtó mire való. És akkor következőben megint, tehát hogy, és ez engem tényleg érdekelt, tehát hogy és ez átment, és kölcsönösen tudtuk egymást a mindennapjaikat tisztelni, meg az ő életüket is, és ugyanazt, és azt vettem észre, hogy ez őket beindította abban, hogy kíváncsiak voltak arra, amit én gondolok, vagy hiszek. És tehát szerintem ez egy olyan, ami sok mindenkinél, tehát nem változtatja meg a világot, de hiteles emberi kapcsolatokat ki tud alakítani. És Jézus egyébként nem azon az úton járt, hogy egész Izrael az ő követője lett. Szerette volna, de nyitva hagyta mindenki előtt a választást. És ő megkínálta az embereket, hogy figyeljetek, én ezt nyújtom, ebből vegyetek. És tiszteletben tartotta azt is, hogyha valaki nem kér, vagy még nem kér ebből. Mert utána később sokan kértek belőle.
Ez egyet tudok, hogy vak voltam, de most már látok, ez számomra azt jelenti, hogy akkor tudunk csak misztot végezni, hogyha annyit mondunk, amennyit tényleg tudunk. Amikor többet akarunk mondani, akkor abból nem lesz igazi misszió. És sokszor így próbálkozunk meg, hogy többet akarunk mondani, mint amivel biztosak vagyunk. Ha odaadok valaki el, és elmondom, hogy mit tett velem Krisztus, hogy én mit hiszek róla, azt nem fogja tudni megcáfolni. Arra annyit fog tudni mondani, hogy oké, te ezt hiszed, de én nem. És ez a legrosszabb lehetőség, amit mondtad, mert az én hitemmel, az én igazságommal ő nem fog tudni szembeszállni. Amikor azt mondom neki, hogy neked miben kéne hinni, neked hogyan kellene változni, akkor elkezd vitatkozni és ellenkezni, hogy jó, nem mondnál meg, majd én jobban tudom. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy az, ami a mi igazságunk, azt vigyük az emberekhez. És ennek vannak különböző szintjei, van, aki tényleg csak ennyit tud mondani, hogy vak voltam, de látok. Van, aki már tud többet is, és esetleg még többet. És azért félünk sokszor a missziótól, mert azt érezzük talán, hogy többet kellene mondanunk, mint amit egyelőre tudok. És akkor abba belebukhatok. Úgyhogy merünk kevesebbet is mondani, mint amennyit gondoljuk, hogy elvárnak, hogy mondanunk kellene. Annyit mondjunk, amennyik tényleg vagyunk, és amennyit már megtapasztaltunk, és ami számunkra tökéletesen igaz.
Bocsánat, még mondhatok valamit? Szombat este volt egy megbeszélés, és a Szólj be a papnak egy ilyen alcíméről volt szó, és szóba került az is, hogy Péter javasolta, hogy kocsma misszió, aminek van egy hagyománya is. És nekem ez annyira rárímelt arra a élményemre, amikor én a Soténnek a lelki útmódozó szakán például egyszer egy ilyen nagy szociodrámán vettünk részt, vagy 70-en. Hát mi legyen, tehát szépen lassan kialakult a történet, és igazából ez egy nagy pénteki körmenet lett, ahol a baptista lelkész vitte a keresztet az elő. Tehát nagyon, nagyon sokféle szerepbe voltunk, és hát én valahogy a kocsmába kívánkoztam, ott volt a legjobb társaság, tehát bent körültünk körbe a körbe, nem tudom hányszor körbe mentek, a óriási nagy teremben, és én ott abban a valósnak tűnő kocsmában azt éltem meg, hogy én pap akarok lenni. Tehát, hogy itt vannak emberek, akik nagyon jó fejek, és nem tudják azt, hogy az miért jó. Tehát azt tudják, hogy ez miért jó, mert szerintem mindannyian tudjuk, még a teológusok is, hogy miért jó beülni egy sörre, vagy egy kocsmába. Én is tudom. De hogy igen, tényleg jó. De, mert közösség van. De tényleg jó az is, amikor egy közös imádságon részt veszel, és megérint téged az Isten. És tehát én ezért érzem annyira jó dolognak ezt a Szólj be a papnak.
Amikor lelkész társakkal beszélgetek, mindig én vagyok a nyomi, mert azért, mert én vagyok az, aki nem ért ahhoz, hogy milyen pályázatot kellene csinálni, hogy jó legyen, hogy kivel kellene jóba lenni, hogy jó legyen, és hogy mit kellene még megtenni, hogy jó legyen. Ez nyilvánvalóan abból fakad, hogy más és más az utunk. Nekem az volt az utam, hogy én egész életemben azt tapasztaltam, hogy Isten a tenyerén hordoz. Nyilvánvalóan ott abban a tenyérben én megtettem mindazt, ami tőlem tellett, de nekem, amíg élek, az lesz a hitem, hogy ő mutassa meg, hogy ki vagyok, ő mutassa meg, hogy hol van a helyem, és ő mutassa meg, hogy mit kell tennem. Nyilvánvalóan egy olyan helyzet, mint a tiéd, az nem egy annyira komoly kérdés, mint az élet-halál kérdése. Tehát a misszióban biztos, hogy nem szabad ilyen trükköket bevetnünk. Ott semmilyen trükköt nem szabad bevetnünk. Ezeken a pályákon én a te lelkiismereted fölött nem mondok semmit, mert ezt te döntöd el, és te látod meg utólag, hogy mi érte meg, hogy érte meg. Előre más helyett szerintem senki nem várjon mástól választ, mint saját magától és Istentől. Tehát az ilyeneket elsősorban imádságban Isten elé kell vinni. Vannak persze olyan dolgok, amik már nyilvánvalóan határon túl vannak. Tehát amire meg fogja mondani egy pap, hogy ezt már ne tedd meg. A te konkrét példád az olyan, hogy én nem tudok arra mit mondani. Én ismerek téged, és tudom, hogy neked jól áll az ilyen típusú hozzáállás, és azt is el tudom fogadni, hogy ez egy eszköz volt nálad. De mondom, hogy az én utam nem ilyen lenne. Tehát tudom, hogy én nem tenném meg ezt a saját területemen, de azért, mert az egészen más terület, mint a show business.
Mondjuk akkor én megcélzom mondjuk akkor Ricsit, már hogyha így mondtuk, hogy akkor legyen egy konkrét ember. Szóval tapasztaljuk úgy a mindennapi keresztény életben, hogy azért a keresztény erkölcsökben is van változatosság, felfogásban. Mondjuk valakinek nincs baja a házasságon kívüli szexel, valaki ezt elítéli, valaki az alkoholra mond nemet vagy igent. Tehát, hogy azért sokszínűek vagyunk, vannak eltérő felfogások. Szerintem mindenkinek joga van a magánéletéhez, tehát, hogy most nem arról szeretnék beszélni, hogy oda megyünk valakihez, és direkt vagy valljál szint, hogy te mit gondolsz, hogy milyen értékek mentén éled pontosan az életedet. De azért engem valahol nagyon elkeserít az, hogy azért úgy vannak olyan keresztény emberek, akik nem vállalják fel, hogy igazából mit gondolnak. Tehát élnek valahogy, és közben beigazodnak a többségi keresztény véleményhez. Tehát, hogy azt mondja, hogy mondjuk nem él szexuális életet, tehát hogy ezt még mondjuk fennel hirdet is, és közben igen, pusztán azért, mert mondjuk az ő közösségének az erkölcsi normái azt diktálják, ezen van a fő hangsúly, vagy például azt mondja, hogy jaj, hát persze, hát én is szoktam alkoholt inni, közben meg egyébként ő a saját életében úgy gondolja, hogy mondjuk nem kéne még azt az egy kortyot sem, és hogy tehát, hogy számomra sokkal hitelesebb lenne valaki, hogy akármilyen erkölcsi normákat is képvisel, hogy azt úgy felvállalná, hogy szerinte ez így vagy úgy rendben van, és így nem takargatná, de mégis azt látom, hogy azért ez a fajta képmutatás nagyon is jelen van, és sajnos nem tartok attól, hogy ez kifele is elhiteltelenít minden keresztényt. Tehát, hogy hozzászólhat más is, csak így akkor úgy Ricsihez dobtam.
Ugye, Dani, jól emlékszem, nevedre, igen. Tehát, hogy végsősorban mi az, hogy tehát, hogy relativizáljuk ezeket a dolgokat. Tehát például most feltetni azt az ember a kérdést ennek a polgármesternek, hogy mi számít színpadnak? Tehát persze, hogy attól függ, vagy igen, csak nem állt ott nézősereg. Tehát persze, hogy voltam én színpadon. Na most ugyanezek a dolgok ilyen nézőpontból, tehát más nézőpontból másként mutat egy-egy dolog. Ezt már megfilmesítettem Hollywood is, és sorolhatnám, hogy valaki elhiteti magáról, hogy mennyire menő csaj, meg kézről kézre adják hasonló közben, meg nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy vagyis hát a film vonalvezetésében
könnyű kiderül, nőcske, ha valaki nem látta volna.
Én nem pont erre gondoltam, de jó.
De ez a film is arról szól.
Akkor jó. Én ilyeneket nem nézek, tudod. De egyébként erre gondoltam, csak ez olyan stílszerű volt, ne arra, hogy... Tehát azt gondolom, hogy ha most valaki nem meri felvállalni saját magát, akkor nem biztos, hogy abban a közösségben van feltétlenül szerepe vagy része. Én nagyon nagyra értékelem azt, hogyha valaki őszinte, és higgyétek el nekem, hogyha valaki tényleg a saját útján jár, és valóban elmondja azt, ami az ő szívén a száján, ahogyan mondani szokták, akkor nyilvánvalóan azt nem biztos, hogy minden buliba meg fogják hívni, de becsülni és tisztelettel övezni fogják. Tehát, mert akkor azt mondják, igen, ez egy frankó, ez egy egyenes rác, ez nem kertel, hanem azt mondja, ami benne van, és ami az ő véleménye. Az már más kérdés, hogy ugye az embernek a personális fejlődésében vannak azok az időszakok, amikor szeretne csapódni, szeretne tartozni, és éppen ezért bevállal olyan lehetetlen eseményeket, illetőleg saját magára is ragaszt akár olyan bélyeget, ami szükséges ahhoz, hogy egy klubnak így a tagja legyen. De nem vagyok benne biztos, hogy minden egyes klubba be kell kerülni, vagy minden egyes tényleg házi buliban ott kell lenni feltétlenül.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.